Március 8-a nemzetközi nőnap, melynek létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők egyenlő jogokért és lehetőségekért vívott évszázados küzdelmét eleveníti fel. Most a Szentírás női szereplőiről, szimbolikus anya alakokról, a különböző történetekben felbukkanó női archetípusokról beszélgetünk Kis Klára lelkipásztorral, vallástanárral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológia tanszékének munkatársával. Meglehetősen patriarchális szemléletű a Biblia, de nagyon nagy szerepet szán a nőknek, és nagyon nagy szerepük van a bibliai történetekben a nőknek. Jól látom?
Igen, nagyon jól látja a hölgy. Csoda karaktereket látunk a nők között a Bibliában. Én nagyon-nagyon szeretem őket, ők csillagok a maguk nemében, meg a maguk valóságában. Hát, ha most gyorsan néhányat meg kellene említeni, például Jókebed. Ő Mózes édesanyja volt, aki számomra duplán is érdekes, mert a halálnak szül. Egy olyan korban, amikor a gyerekeket, a csecsemőket halálra kereste az akkori uralkodó, ő mégis vállalja ezt a gyermeket, és a másik pedig, hogy anyai ösztönével ellentétesen, és annak ellentmondva, ellöki a parttól, beletéve a kosárba, és oda bízza Isten kegyelmére. Aztán egy másik ilyen arc a Jedida például, aki Jósiás király édesanyja. Egy olyan korban neveli a kisfiát hitben, amikor általános sötétség és hitetlenség uralkodik a világban, az országban, és jövőre néző derűs bizalommal mégiscsak vállalja ezt, és ebből a kisfiúból lesz aztán egy olyan király, aki megújítja az országot gazdasági, politikai és vallási értelemben is. De itt van például Abigail, egy bölcsasszony, és aki békét és nagyon dühös férfiak közé odaáll, ami nem egy veszélytelen szerep, és nagy bajtól meg nagy bukástól menti meg a későbbi Dávid királyt. Vagy például Anna, vagy ott van Mária a maga lehetetlen küldetésével. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ilyen szereplője van a Bibliának, akiket érdemes közelebbről is megismerni.
Most mi itt a női archetípusok közül az anyát, az anyatípust emlegettük, ugye? Akkor beszéljünk erről most elsősorban, az anyáról, és akkor majd szépen sorra vesszük, hogy milyen nőtípusok jelennek meg a Bibliában. Az anyáknak milyen szerepet szán a Biblia?
Ahogy említette az elején, a Biblia világa tényleg egy patriarchális társadalmat, világot mutat be, és azt gondolom, hogy a konvenciók azok nehéz dolgok, akaratlagosan nem irányíthatók, és önálló életet élnek, és túlélnek.
Az igazán okos nők azért alávetették magukat ennek a patriarchális rendszernek, tehát belesimultak, és megpróbáltak hátulról irányítani.
Azt gondolom, hogy a nők szerepe, még akkor is a háttérben maradtak, azért volt fontos, és mégiscsak áthatotta az egész társadalmat, mert a család fontos volt abban a korban. És ha a család fontos, akkor az az ember kulcsfontosságú, aki azt összetartja, aki azt melegen tartja, aki a gyermekeket neveli. Aki a gyermeket neveli, az tulajdonképpen a jövőt dajkája és a jövőt gondozza. És ez nagyon fontos volt, pláne egy olyan nép számára, amelyik sokat vándorolt. Az olyan népek, amik folyamatosan mozgásban vannak, ahol bizonytalan a jövő, ahol nem lehet tárgyakhoz, nem lehet épületekhez, nem lehet fix határokhoz kötni az egzisztenciát, ott semmi más nincs, ami a jövőt megragadhatóvá teszi, mint a fiak, a gyermekek, az unokák. És ebben az asszonyoknak kulcsfontossága volt.
Azért több anyatípus van, itt is vannak árnyaltabb személyiségek, ugye van, aki egészen kiváló, és szinte anyai nagyságokba emelkedik, és van, aki kevésbé.
Azt gondolom, egy nagyon izgalmas hangot pendített most meg, mert az anyákat körülveszi egyfajta mítosz. Anya csak egy van. Az anyák azok csak jók lehetnek, csak jó szívűek, odaadók és önzetlenek, és tele vannak szeretettel, és mindig tudják, hogy mit kell csinálni, és hallatlanul bátrak, és akinek nagyon jó édesanyja volt, és ilyen anya mintát hoz magával, az nagyon szerencsés. Egyébként nekem is ilyen nőtagok voltak a családomban, és én nagyon sokáig azt hittem, hogy mindenkinek az édesanyja ilyen. És én azt hittem, hogy minden család olyan, mint a miénk, és én meglepődtem, amikor láttam, hogy azért nem minden iskolatársam, vagy nem minden pajtásom mondhatja ezt el magáról. Tehát van egy abszolút pozitív kép az anyákról, de sokan nőnek föl úgy, hogy érzelmi elhanyagoltságban, hogy az ő édesanyjuk is valamilyen pontján az életének sérülést szenvedett, hogy már ő se kapott szeretetet, hogy nem igazán tudja, mit jelent az, hogy odaadni édessége teljét, meg az élete teljességét valamiért, vagy osztozik a család és a karrier között, vagy őrlődik ebben.
És ezt meg is jeleníti a különböző történeteken keresztül a Biblia. ezeket az árnyalt anyaszemélyiségeket.
A Salamon bölcsességéről szóló történetben ott látunk egy pozitív, meg egy negatív mintát is. Ilyen is van. Ez nem jelenti azt, hogy aki nőből van, és akinek gyermeke születik, az automatikusan tudja, hogy mit jelent jó anyának lenni. Ezek szerint az asszonyok sincsenek beoltva önzetlenség ellen, vagy genetikailag nem biztos, hogy kódolt bennük az a fajta túláradó és mindent odáldozó szeretet, amit az édesanyákhoz társítunk.
Most ragaszkodunk a Bibliához, azért nyilván abban a korban, amelyben a bibliai történetek játszódnak, ott azért egészen más volt a társadalmi elvárás a nők felé, és teljesen más családmodellben éltek, ugye? Hát nem beszélve arról, hogy különösen még ott az ószövetségi történetekben ugye volt több nejűség is. Hát osztozni kellett a férfin.
Így van. Ez nem tette könnyűvé a helyzetet, nyilván, sőt, nagyon-nagyon bonyolultá olykor és veszélyessé. Azt azért tudni kell, hogy ez nem így volt kezdettől fogva, tehát Isten akaratában ez nem így állt, nem ez volt a terv, az elsődleges terv, de aztán így alakult, és ennek megvoltak a maga hagyományai, megvoltak a maga formái és következményei. Azt mondta valaki, hogy éppen úgy, mint ma. Tehát, hogy akkor is volt több nejűség, és most is ennek látjuk és éljük különböző formáit, akár egyfajta egymás mellettiségben, akár egymás utániságban.
Ezt már úgy hívják, hogy megcsalás.
Azt mondta valaki, hogy egy ilyen helyzetben egy férfi mindig a mások családját teszi tönkre, ha egy nő belemegy egy ilyen helyzetbe, akkor a sajátját. Sokkal átjárhatóbbak lettek itt a határok, és sokkal szenzibilisebb az a definíció, hogy mit is nevezünk megcsalásnak, és mettől meddig tart a hűség, de azért azt látjuk, hogy általában a nők és az asszonyok jönnek ki ebből rosszabbul. És a Bibliában is így volt, igen.
Most egy kicsit elkanyarodtunk itt az anyaságtól, de hogyha most visszatérünk, akkor a Biblia alapvetően hogy látja lelkipásztorként, milyen szerepet szán a nőknek?
A Biblia első lapjain az áll, hogy a nő jó segítőtársa legyen a férfinak.
Tehát semmiféleképpen sem kap főszerepet.
Igen, de a Bibliában lapozhatunk még előbbre, és vannak azért ennek továbbfejlesztett változatai, vagy van ennek másfajta modellje is. Én nagyon szeretem azt a mondatát Pál apostolnak, hogy Krisztusban nincsen férfi és nő, és nincs szolga és szabad, és nem rögzíti azt, hogy milyen kategóriába tartozon egy férfi, és mibe egy nő. Nyilván a teremtésbeli adottságaiknál fogva van köztük különbség. Lehet különbség a feladataikban, lehet különbség a vállalásaikban, de ez nem jelent olyan fajta különbséget, hogy ez rangsorbeli különbség lenne, illetve hogy a nő mindig csak a második vonalban lehet, és csak egyfajta asszisztensi vagy kisegítő szerepet láthat el, és nem lehetnek önálló gondolatai, önálló ötletei, önálló egzisztenciája és kezdeményezései.
Azt kell mondanom, hogy Pál apostol nagyon diplomatikus volt, lehet, hogy azért mondta ezt, hogy vigasztalja a nőket.
Nem tudom, engem minden esetre meg tudott vigasztalni, de hogyha nem megyünk el Pál apostolig, hanem Jézus Krisztust látjuk, azért az nagyon komoly dolog volt, hogy Jézus Krisztus nagyon kemény konvenciókon átlép, amikor ő mondjuk a nyílt utcán szembe jövő asszonyokkal szóba áll, vagy nyíltan vállalja az ő női követőit, és egy tiszteletben álló rabbiként beszélget velük, mert ott az is probléma volt, és ő ezek miatt a nők miatt meg is kapta magáét. És én ezért ebben a pillanatban is hálás vagyok neki, hogy ő fölvállalta így a nőket, a samáriai asszonyt, Mária Magdalénát és a többieket. És egy picit úgy érzem, hogy rehabilitálta is őket, amikor húsvét hajnalán ők tudták meg először, hogy a sír üres, hogy ők találkoztak először angyallal, és nekik volt az első evangéliuma az ajkukon, amikor azt mondták, hogy az Úr feltámadott, és nincs a sírban. Ezt ők mondták a tanítványoknak.
Azért a történelemben számos példa van arra, hogy minden nagy ember mögött áll egy erős asszony. Nos, ez a bibliai történetekben mennyire nyilvánul meg?
A Biblia azért nehéz ilyen szempontból, mert ott olyan fajta befolyással nem bírtak a nők, mint ma, hogyha elképzelünk egy olyan modellt, ahol egy erős férfi mögött ott van egy feleség, aki támogatja. A Bibliában inkább egy negatív példát tudok, a Jezabelt, aki világhíres gonosz lélek volt, igazi boszorkány, és neki viszont sikerült vízre vinni a férjét, és brutális dolgokba belehajszolni, sőt, az egész országot olyan bárványimádásba, ami példanélküli volt. Ő egy királyfeleség volt, nem Izrael népéből való volt, hanem alapból föníciai, és ő hozta magával a maga kultúráját és a maga isteneit, és olyannyira komolyan vette magát, hogy úgy gondolta, hogy ahova ő beköltözött, ott is ezt terjeszti és támogatja, és aztán ebben nem csak belecsúszott Izrael, hanem egy idő után erre kötelezte is őket.
Ha már a negatív példáknál tartunk, és annál, hogy ugye a nők mennyire tudták ott az érdekeiket érvényesíteni, nekem csak annyi jut eszembe, hogy Éva is rávette Ádámot, hogy egyen a tiltott fagyüb gyümölcséből.
Hát most úgy illik, hogy én megvédjem Évát, mert igen, kivédje meg, ha nem én. A felelősség az mindenkinek sajátja, akár férfi, akár nő, tehát itt azért Éva kevés lett volna ahhoz, hogy berántsa az örönybe Ádámot. Volt ott Ádámban is vágy és hajlam erre, de ott volt a kígyó is.
Beszéltünk most az anyatípusokról, de milyen női archetípusok jelennek meg a Bibliában? Itt a csábítótól, a tisztes feleségen keresztül, a szűzlányokig mindenkit próbáljunk megemlíteni, és akkor, hogyha tudunk, mondjunk rá példát is.
Hát ott van mindjárt Éva, az anya, az örök anya és az örök nő. Ott van mondjuk Ráhel, a szépség, akiért nagyon sokat szolgált a férje, 14 évig dolgozott az após a házában, hogy feleségül vehesse, és ő volt a nagy szerelem, életen áttartó nagy szerelem is. Ráhel halála után Jákob azt a szeretetet, amit nem tudott már ennek a hölgynek adni, vagy ennek az asszonynak adni, azt a tőle született fiúknak szánta, és ebből aztán az egész nagy bonyodalom kerekedett, tehát egy igazi nagy szerelem. Ott van Zsuzsanna és a vének, az is egy izgalmas történet. Aztán Támár a kiszolgáltatott, aki egy erőszak áldozata lesz, és nagyon-nagyon elbánnak vele ebben a történetben. Ő egy ilyen megerőszakolás után még csak a családtagja sem maradhat, mert tanulja lett egy férfi gyengeségének.
Kis Klára a lelkipásztorral, vallástanárral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológia tanszékének munkatársával beszélgettünk a Biblia női szereplőiről, szimbolikus anya alakokról, a különböző történetekben felbukkanó női archetípusokról.